És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Hölgyeim és uraim, itt van velem Eckler Andrea, kritikus, szerkesztő. Szia, Andrea!
Szervusz! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
És a beszélgetésünk apropója egy különleges versszínházi előadás, ami április 26-án lesz a Pesti Vigadóban, és azt a címet viseli, hogy Nagy Gáspár örök nyár. Akik ismerik valamennyire a kortárs magyar költészetet, azok ismerik Nagy Gáspár nevét is, és az Örök nyár című vers az azt gondolom, hogy hát nem csak irodalom történetileg, de történelmileg is egy nagyon fontos vers. Andrea, mesélsz nekünk erről az előadásról, illetve Nagy Gáspárról néhány szóban?
Igen. Az Örök nyár elmúltam 9 éves című vers Nagy Gáspárnak az úgynevezett rendszerváltó versei közé tartozik. Ugye 1980-as években a Magyar Írószövetség, és így Nagy Gáspár is, aki 1981 és 85 között a titkári tisztet töltötte be az Írószövetségben, a szellemi ellenállás egy központja volt, és hát Nagy Gáspár a verseivel és a közéleti tevékenységével is igencsak hozzájárult a rendszerváltáshoz. Ugye a mi előadásunkat a 30 éves Szabadon Emlékbizottság támogatta, illetve egy pályázatra nyújtottuk be ezt a darabot. És,
bocsánat, ezt a művészekkel, Talján Mariannal és Lázár Balázssal közösen?
Így van, a színművészekkel közösen, akik ebben az előadásban egyébként kettő szerepben játszanak, és akkor itt ugorhatunk fejest rögtön az előadás mikéntjébe, illetve a darab mikéntjébe is. A darab ugyanis Nagy Gáspár verseiből, egyrészt ezekből a már említett rendszerváltó versekből, másrészt egyéb más versekből, így istenes verseiből, vagy magával a költészet kérdéseivel foglalkozó kis itt arsz poetikus verseiből épül fel, de találhatók itt prózai szövegek is. Egyebek mellett a Magyar Írók Szövetsége közgyűlésén elhangzott felszólalási jegyzőkönyvből néhány részlet is, valamint 3x3-as iratok is. A színművészek ezért játszanak kettős szerepet, mert hogy a színpad két részre oszlik, az egyik az a költő szobáját jeleníti meg, a másik része a színpadnak pedig egy rendőri szobát. Így a művészek egyrészt a költő belső énjét jelenítik meg, Marian, mivel hogy ugye neki egy férfi szerepében kellene megjelennie, ezért inkább a költő vívódó énjét, Balázs pedig inkább a forradalmi lázadó énjét, a versek is így oszlanak el kettejük között. A másik részben pedig 3x3-as iratok hangzanak el, ott rendőröket játszanak, Marian egy titkárnőt, Balázs pedig a felettesét. Ez azért érdekes, mert ezáltal az egész diktatórikus rendszernek, és így mondjuk így elszakadhatunk a konkrétumoktól is, tehát bármilyen diktatúrának a mechanizmusa is megjelenik a közönség előtt, hiszen a titkárnő épp úgy kiszolgáltatottja a hatalomnak, és a darab egy pontján rá is ébred erre, hogy ő maga is kiszolgáltatott, és az a szerencsétlen költő, akiről ezek a 3x3-as feljegyzések, jelentések készültek, ő maga is áldozata ennek a rendszernek. A darab úgy egyébként metaforikusan nyilván a szabadságról szól, amely Nagy Gáspár egyik alapelve, akár a költészetét, akár a közéleti tevékenységét nézzük. A költői szabadságról, az emberek szabadságáról, arról a szabadságról, ami addig terjed, amíg a másik szabadságát ezzel meg nem sértem.
Hát igen. Andrea, rendszerváltó költészet, rendszerváltó versek, hogyan lehet irodalommal rendszert váltani, mik voltak azok a művek, ugye többek közt az Örök nyár, de mik voltak még azok a Nagy Gáspár művek, és hogyan befolyásolták ők hát a korabeli politikai vagy kulturális életet?
Hát az, hogy versekkel hogy lehet rendszert váltani, azért ehhez szerintem fontos felidézni azt, hogy a 80-as években a költészet, az irodalom a sokkal nagyobb megbecsülésnek örvendett, úgy gondolom, mint manapság. Valami más funkciót töltött be. Nyilván pontosan az elnyomatás miatt nagyobb hangsúly helyeződött a szellem embereire. Nagy Gáspár is magát a költészetet is, és egyáltalán a szellemi életet mondjuk elődeihez, Illyeshez, Németh Lászlóhoz hasonlóan úgy is fogta fel, mint egy felelős magatartást. Tehát mindenki mondott szó felelősséggel jár. És hogyha ők hittek valamiben, már pedig ők hittek abban, hogy a szabadság az egy alapvető emberi jog, ezért nyilvánvaló, mivel éltek, azzal, amivel egy költő tud élni, a szóval. Hát ezek a versek, sokat említhetnék, lehet a fiú naplójából a szabadítót mondani, a három megjegyzés, egy válasz. Volt hát az Örök nyár, ami nagy botrányt váltott ki.
Igen, ezt elmesélett pár szóba, ugye ez az Új Forrás című folyóiratban jelent meg,
igen.
Be is tűjtottak aztán, és tulajdonképpen ugye itt Nagy Imre monogramja, illetve Nagy Imre neve volt monogramokban elrejtve a versben, hát nem is annyira rejtve.
Igen, hát ez egy folyamat volt. Ugye a Mozgóvilág 75-ben a Csak nézem Olga Korbutov című versével indult, amelynek eredeti címe a Szaltó szabadság volt. Ugye ezt eleve letiltották akkor, ez egy ilyen Nagy Gáspár egyik találó nyelvi leleménye volt. 78-ban aztán ez lett a Halántékdob című kötetének egyik ciklusának címe, 99-ben majd az egybegyűjtött verseinek kötet címe. Aztán 77-ben ő is alanya volt ugye az Alföld folyóirat betiltott interjú sorozatának, majd 82-ben a Tiszatáj Illyest köszöntő számából törölték a három megjegyzés egy választ, ami Illyes egy mondat a zsarnokság volt című versére utalt, ugye ez egy direkt utalás volt.
Ami 56-ban is lett meg.
Így van, és a legnagyobb visszhangot, az pedig az Új Forrás 84. 5. számában közölt Örök nyár elmúltam 9 éves című verse váltotta ki, amelynek a végződései Nagy Imre monogramját idézik, egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni. És ugye ezek a monogramok a szavak végén nagybetűvel vannak szedve. Tehát egyértelmű utalás volt, és ezt a verset ráadásul ugye Nagy Imre kivégzésének 25. évfordulójára 1983-ban írta. És hát ez óriási perpatvart váltott ki. A standokon lévő példányokat összeszedték, a könyvtárakból eltávolították már, mint ugye az Új Forrás 5-ös számát, 84 5-ös számát. Nagy Gáspár kiadásra váró kötetét a Magvető kiadónál letiltották. A versrovat szerkesztőjét, Sárándi Józsefet eltávolították a folyóirattól. Hát ez egy jó apropó volt számukra, erre már nagyon régen készültek, ugye. Az új főszerkesztő Monostori Imre kinevezését eltolták egy évvel, és elkezdődött egy hajtóvadászat Nagy Gáspár ellen is, aki már régen szúrta a szemüket, és tulajdonképpen a darabot is erre hegyeztük ki. Ugye említettem, hogy a Magyar Írószövetség volt akkor azért a szellemi élet és az ellenállás egyik középpontja, és Nagy Gáspár pedig az első megválasztott, tehát tényleg nem kinevezett, hanem megválasztott titkár volt, és ebből a titkári pozíciójából akarták őt mindenáron eltávolítani, és egzisztenciálisan teljesen lehetetlenné tenni. Tehát ugye, hogyha nem publikálhat, ha nem jelenhet meg, verses kötete, és még közéleti tisztséget sem tölthet be, akkor miből éljen egy amúgy három gyermekes költő. Tehát, hogy ezek nagyon komoly dolgok, nem csak hogy szólni nem hagyták, hanem gyakorlatilag az életét tették lehetetlenné, és a 3x3-as iratokból kikerekedik egy történet a darab során, ez a történet pedig az, hogy hogyan bírják rá, hogyan kényszerítik őt arra, hogy lemondjon a titkári tisztről. És ugye kiéheztették az Írós Szövetséget, letiltották a külügyeket, és hát persze Nagy Gáspár egy nagyobb közösség, ugye az írók, költők közössége érdekében végül is lemondott a titkári tisztjéről.
Elképesztően izgalmas történet, és azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes lesz ezt megnéznie, meghallgatnia április 26-án a Pesti Vigadóban. Egyébként ugye ez a Szószínjáték sorozat keretében látható, versszínházi előadás, és Talján Marian, illetve Lázár Balázs színművészek adják elő. Andrea, te pedig a szerkesztője voltál ennek. Ez mit jelentett pontosan? Hogyan szerkeszt egy ilyet az ember? Maga elé veszi az összes Nagy Gáspár verset, és kiválogatja, hogy mik kerülnek ide, illetve hogyan válogattál a 3x3-as iratokból? Gondolom, az se volt egyszerű.
Hát igen, először is ugye át kellett gondolnom, hogy hogyan épüljön fel. Tulajdonképpen ez nem egy hagyományos versszínházi előadás, hanem voltak éppen egy színdarab kerekedett ebből. Az élet, a költő életének egy szegmensét emeltem ki, ez az írószövetségi titkári pozícióból való elmozdítás, és válogatnom kellett a rendszerváltó versekből, de azt is szerettem volna, hogyha a közönség számára kiderül az, hogy ez emberileg hogy csapódik le egy költőben. Tehát, hogy hogyan vívódik a saját költői szerepével, ezzel a váteszi szereppel, ami ugye hagyományosan öröklődött a magyar irodalomban, a nagy elődök után ő rá is, és hogyan vívódik emberileg ezzel, mikor tudja, hogy családja van, hogy élnie is kellene, de valahogy mégis valami belső kényszer folytán kénytelen ugye szólni, és nem tud hallgatni. Van a Nyelven Pallossával című vers, az éppen erről a vívódásról szól, Istenhez fohászkodva, hogy megkapta ő ezt az igencsak terhes keresztet, hogy szólnia kell, és hogy nem tehet mást, pedig tudja, hogy ennek káros következményei lehetnek. Tehát, hogy próbáltam az emberi oldalát is bemutatni, és azért a történelmi részét is felvillantani, úgyhogy valahogy így. Én már azért foglalkoztam Nagy Gáspár műveivel, és ismertem őt személyesen, hála Istennek. Úgyhogy nem volt annyira nehéz dolgom ezzel kapcsolatban, de szerettem volna egy darabban összefoglalni egyrészt az életműből is ezt a néhány kis fonalat, másrészt pedig ezekből a megfigyelési anyagokból egy történetet kovácsolni. Egyébként ez a történet különben a mai fiataloknak is segít megérteni az egész rendszerváltás előtti szituációt, és egyáltalán egy diktatúra működési mechanizmusát is.
Andrea, ugye Nagy Gáspár hál' Istennek megélhette a rendszerváltást, bár nagyon fiatalon ment el, 57 évesen, és 2000-ben Kossuth díjat kapott, de valahogy én nem érzem úgy, hogy ő kellő figyelmet kapna a mai napig. Uram, bocsá, hát talán nem jó szó a rehabilitáció, de valahogy ő nem került bele az irodalmi kánonba.
Hát igen, ő mindig azt mondta, hogy, és le is írta többször, hogy az ő rehabilitációja az volt, hogy 89. június 16-án Cseres Tiborral ő helyezhette el az Írós Szövetség koszorúját Nagy Imre és társai újra temetésekor.
Igen.
És azt is többször hangsúlyozta, hogy noha igencsak megkeserítették az életét, ő benne sosem volt bosszúvágy. Azt, hogy ő mennyire él a köztudatban, visszakanyarodhatok oda, amit az interjú elején mondtam, válaszoltam neked, hogy nagyon megváltozott az irodalom szerepe a hétköznapjainkban. Nagyon erőteljesen föl kell hívni a fiatalok figyelmét, vagy azok, a még olvasók figyelmét azokra a költőkre is, akik már nem lehetnek köztünk. De azért van, tehát, hogy nem tudom, a tudományos életben biztos, hogy ott mozognak Nagy Gáspár művei. Nekünk a célunk az lenne, hogy újabb olvasókat találjunk. Tehát ahhoz, hogy az általad említett kánonban ott fennmaradjanak költők, ahhoz az szükséges, hogy az újabb és újabb generációk megismerjék ezeket a költőket. Erre nem mindig alkalmas csupán az iskola, és itt idézőjelben teszem a csupán, mert az iskoláknak, az irodalomóráknak, az irodalmat tanító tanároknak rendkívül nehéz és felelősségteljes feladata van, de nem mindenre jut idő. És ezért fontos, hogy csábítsuk be a színházakba is a fiatalokat, hogy megmutassunk pillanatokat, szegmenseket egy-egy szerző, egy-egy költő művéből, és ilyen Nagy Gáspár is. Nagy Gáspár egy, ma már úgy mondanánk, hogy sztár volt a 80-as években, tehát, hogy, és a versek hatása az ma is él. Mi voltunk Pannonhalmán ezzel az előadással.
Ő Pannonhalmi diák volt, ugye?
Így van, ezért az ő alma máterében látogattunk el, és ott diákoknak adtunk elő ezt a darabot, és ők is nagyon, nagyon érdekes kérdéseket tettek fel, tehát egészen izgalmas, hogy az ő olvasatukban mit jelentenek ezek a versek, és nagyon, nagyon hálásak voltak, mert mondták, hogy a történelmi tanulmányaikat is sok megkönnyíti az, hogyha elkezdenek gondolkodni ezeken a verseken, és őket is megszólították ezek a versek. Tehát ezek a versek korszerűek. Éppen az említett Monostori Imre szóhasználata volt ez mindig Németh László kapcsán, hogy rossz azt mondani, hogy aktuális, ennek mindig van valami furcsa hátsó zöngéje, és ezért mindig azt mondta, hogy inkább korszerű, és Nagy Gáspárra is ezt tudom mondani az ő költészetére is, hogy rendkívül korszerű. Amellett, hogy nyilván egy nemzeti elfogultságú költészet az övé, viszont ugyanakkor hallatlanul modern és periódusról periódusra megújuló költészet az övé.
Említetted, hogy csábítsuk be a fiatalokat a színházakba. Szerintem ezt most elég jól véghez vittük. Legalábbis azt hiszem, hogy sikerült kedvet csinálni ehhez az előadáshoz. Tehát még egyszer április 26-án este 19:30-tól a Pesti Vigadó szószínjáték sorozatában Nagy Gáspár örök nyár. Eter Andrea, aki a beszélgető partnerem volt, ő ennek az előadásnak a szerkesztője, és a Talján Marian Lázár Balázs színészházaspár adja elő. Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor találkozzunk az előadáson.
Én is köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit.